Miután megszületünk, ezer szálon és ezerféleképpen kötődünk a környezetünkhöz. Mielőtt azonban ez a sokféle kapcsolódás kialakulhat, létezik egy, ami meghatározza az összes többit. Mit jelent az első kötődés, mi történik, ha nem tud kialakulni, elmélyülni a zsenge gyermeki lélekben? Állandó meghívottunk dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ezekre a kérdésekre válaszol a mai Cserebogárban Kis Ottó versének apropóján. A verset Bokor Barna előadásában hallhatják. Ila Ildikó vagyok, tartsanak velünk! Cserebogár. Tanuljunk a bennünk élő gyermektől.
Kis Ottó, legjobban az anyut. Legjobban az anyut szeretem. Másodszor utána az aput. A harmadszor nagypapa, nagymama, amikor vidékre utazunk. Negyedszer szeretem a csokit. Ötödszer utána a macskát. Egyiket inkább csak megeszem, másiknak húzom a farkát. Éjszaka ölelem a mackót, rajta is pizsama kabát van. Nehol lenne testvér is, gondolom. Kicsi, hogy férjen a lakásban.
Kovács Réka Rozáliát, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusát, pszichológust, akivel a kötődésről fogunk a mai Cserebogárban beszélgetni. Isten hozott!
Örülök, hogy itt lehetek, remélem, hogy sok hasznos és érdekes dologról tudunk ma is beszélni. Ebben az első életében talán két dolog a legfontosabb, miután egészségesen megszülettünk, vagy nagyjából egészségesen, kinek hogy, a kötődés kialakulása és hogy életben maradni. Tehát talán fordított a sorrend, hogy az egészség az első, hogy életben maradni, és a kötődés kialakulása, a kötődés úgy 7-9 hónapos korban rögzül, és rendkívül fontosak az első ezzel kapcsolatos élettapasztalatok. A szakirodalom elsődleges gondozóról beszél. Ugye legtöbbször az anya az a személy, aki főként ellátja a kisbabának a szükségleteit, és itt rendkívül fontosak az első tapasztalatok, hogy a gyerek a maga módján jelez sírással, vagy gügyögéssel, vagy valamilyen sajátos kommunikációs eszközzel jelez, és nagyon fontos az, hogy a környezetében levő felnőtt ezeket értse, érzékelje, és hogy képes legyen arra, hogy megfejtse, és hogy megfelelő módon reagáljon ezekre a jelzésekre. Nagyon fontos az, hogy ezeket a jelzéseket komolyan kell venni, mert hogy a gyerek igazából itt tanulja meg azt, hogy kérhetek, segítséghez folyamodhatok, és a környezetem figyel erre, segít nekem, hogy egyek, hogy tisztába tesznek, ha fázom, akkor fölöltöztetnek, ha melegen van, akkor meg levetik rólam a ruhát, és ezzel a gyerek azt tanulja, és azt tapasztalja a saját bőrén tulajdonképpen, hogy a világ jó, hogy én szívesen látott vendég vagyok ezen a földön, és bátran kérhetek, mert van segítség, és van válasz, és bizony, hogyha ezt valakinek sikerül ilyen pici korban, az első életévében megtapasztalni, akkor ez a mintázat megmaradhat később is, és hogy a szakirodalom például erről ír, hogy akik biztonságosan kötődnek, később a későbbi párkapcsolataikban is biztonságosan tudnak kötődni. Ha nehézségek vannak, akkor könnyebben kérnek segítséget, kevésbé tudják be például a gyengeség jelének.
Sokan gondolják, hogy ilyen pici korban, ami a gyerekkel történik, az nagyon hamar feledésbe is merül. Nem feltétlenül képződik egy olyan mély lenyomat, amit ne lehetne fölülírni későbbi tapasztalatokkal. Mondjuk a tapasztalatlanabb szülők abban bíznak, hogy hát ha az a sok hiba, amit elkövettek, vagy a tapasztalatlanságból fakadó meg nem értés a gyerek irányába, hogy az majd elfelejtődik, fölülíródik egy-egy másik élethelyzettel. Főleg az első gyerekes szülőknél van ez.
Igen, az első gyerek, ugye szokták mondani, hogy iskola, tehát minden szülő tulajdonképpen nagy tapasztalatlansággal kerül bele ebbe a helyzetbe. Kivétel, ahol esetleg több generáció él együtt, és már volt alkalma mondjuk egy kislánynak vagy egy kisfiúnak nyomon követni egy másik kisbabának a születését, fejlődését. Lehet, hogy ők már sokkal több tapasztalattal kerülnek bele a saját gyerek nevelésébe, de hogy többnyire mindannyian így vagyunk, hogy sokat tévedünk. Én azt gondolom, hogy egyrészt, hogy nincs tökéletes, erre is érvényes Winnicott gyerekpszichológusnak az a megfogalmazása, hogy ne légy tökéletes, hanem mert nem lehetsz, mert hogy ez nem emberi mérce, elég, hogyha elég jó szülők vagyunk, és a kötődés szempontjából valahogy egy mérleget tudok elképzelni, és pedig, hogy egy picivel többet használunk, mint ártunk, szerintem ez már nagyon jó. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a későbbi feldolgozás során, amikor mondjuk a fiatal felnőtt, vagy a későbbiekben a felnőtt a kötődési nehézségeivel dolgozik, például egy terápia során, akkor könnyebb szembenézni azokkal a helyzetekkel, könnyebb magyarázatot találni a helyzetekre, amikor azt lehet föltételezni, hogy nem szándékosan történt a szüleim részéről például az, hogy én valamilyen szempontból nem kaptam eleget, vagy elég jót, vagy amire éppen akkor vágytam. Így egész konkrétan tehát, hogyha mondjuk felnőttként így azt kell hallanom, hogy hagytak órákat sírni, ameddig aztán majd én elaludtam, akkor így nehezebb ezzel szembenézni, mert hogy benne van az, hogy segíthettek volna rajtam, de szándékosan nem tették, tehát itt a szándékosságot emelném ki. És teljesen más helyzet, amikor mondjuk így felnőttként azt hallom, hogy igen, nagy nehézségekkel küzdöttünk, de például az anyám már végkimerülésig mellettem volt, és hát ennyire volt akkor képes. És ez így azt hiszem, hogy rendezhetőbb és megbocsájthatóbb utólag. Kötődés az első életében kialakuló kötődés kétségtelen, hogy a későbbi lelki egészség szempontjából igencsak jelentős. Vannak bizonyos kórképek, személyiségzavarok, amelyek kimondottan a kötődésre vezethetők vissza, például a borderline személyiségzavar, aminek a gyökere lehet egy nagyon bizonytalan kötődés. Éppen ezért nagyon jó, hogy a mai köztudatban egyre gyakrabban elhangoznak kötődésre vonatkozó információk. Van is egy ilyen irányzat, ez a biztonságos kötődés, hogy mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk a gyerekünkkel, hogy a kötődését erősítsük, illetve hogy nehogy megzavarjuk ebből a szempontból. Mary Answorth volt az a pszichológus, aki leírta a kötődési típusokat, és ő négyféle kötődési formát különböztetett meg. A biztonságos kötődés, hát ugye ez az az ideális helyzet, amikor a gyereknek a jelzéseire, szükségleteire megfelelőképpen reagál az anya, vagy az elsőleges gondozó, aki a fő gondozói szerepet ellátja a gyerek életében. Ez a gyerek biztonságosan érzi magát az anya, legtöbbször ugye az anya közelében, eltávolodik az anyától, kész arra, hogy a környezetét mondjuk így 7-8-9 hónapos korban fölfedezze, picit odébb mászik, ismerkedik a környezetével, aztán vissza az anyához, de hogyha mondjuk az anya nincs jelen, akkor zaklatottá válik, és amikor az anya visszamegy hozzá, akkor meg megnyugszik. Tehát, hogy képes arra az anya, illetve hát a kettejük kapcsolatában ez a gyerek megnyugszik, és innen lehet tudni, hogy ő biztonságosan kötődik. Körülbelül az első életév végére ez már egy gyerek esetében így tisztán látható.
Marakeya mankumbosi in duniya la marakeya intente bulu mote kanula intente bulu mote kibela intente bulu mote sudela. Dama, dama, de nada sabe tu.
A másik három kötődési forma mindhárom a bizonytalan kötődéshez kapcsolódik, ilyen például az elkerülő, amikor a baba elkerüli az anyával való kontaktust. Nem megy oda hozzá, tulajdonképpen ugyanannyira barátságos az idegenekkel is, mint mondjuk az anyával, és ez úgy nem jó, mert hogy ez azt jelenti, hogy ő valakihez nem tud megfelelő mélységgel kötődni a kötődése körülbelül, ugyanolyan felszínes tulajdonképpen mindenkivel szemben. Bizonytalan kötődési formák közül a második az ambivalens kötődési forma. Ambivalens ugye a nevében is benne van, hogy biztonságban is érzi magát, de ugyanakkor bizonytalanság is jelen van a gyerek életében, illetve a gyerek viszonyulásában, és a harmadik pedig az dezorganizált. Hát a bizonytalan kötődési formák közül ez a legsúlyosabb, a dezorganizált, és ez a kötődési forma többnyire olyan gyerekekre jellemző, akiket elhagytak a szüleik, elhagyta az anyjuk, gyerekotthonban nevelkedtek, mert hogyha ugye előfordulhat, hogy valamiért nem tud valaki a biológiai anyjával nevelkedni, de van olyan más személy, aki helyettesítheti, egy másik anya, egy nagymama vagy az apa, akkor nem alakul ki ez a dezorganizált kötődési forma. Ez akkor alakul ki, amikor nincs akihez kötődni, és a gyerek túl hamar szembesül azzal, hogy saját magára van utalva. Nyilván ő nem képes arra, hogy a saját feszültségét csökkentse, és bizony ebből antiszociális viselkedés zavar és számos személyiségzavar, számos kórkép eredeztethető. Ez egy kérdés a pszichológusok számára, és elég sok kutatásnak az alapja, hogy az anyai viselkedésben, az anyai állapotban mi történik, vagy milyen változások történnek, ami a gyereket ilyen szinten befolyásolja, hogy egyik gyerek képes biztonságosan kötődni, és egy másik pedig bizonytalanul kötődik. A biztonságos kötődéshez kell az anyának a jó állapota, kell az anyának az egyensúlya. kell a támogató háló, az apának a támogatása, a nagyszülőknek a támogatása, mert ugye akik gyereket neveltünk, tehát tudjuk, hogy ez az élettév sok esetben a szoptatással és mindennel, az éjszakázásokkal együtt, a betegségekkel együtt rendkívül megterhelő, és ez nem egy egyszemélyes feladat. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy az anya tudjon helytállni, és így a gyereknek jó legyen, tudjon biztonságosan kötődni hozzá, ez tulajdonképpen az anyának ugyanarra van szüksége, mint a gyereknek. Tehát a támogatása, a megértése, arra, hogy ha ő maga hiányt érez, akkor legyen akinek elmondani, aki erre reagál, megfelelően reagál és képes őt megnyugtatni. A bizonytalan kötődés hátterében előfordulhat az anyának az elveszettsége, reménytelensége, depressziója, ami eredeztethető akár a szülésből, mondjuk egy traumatikus szülés után, kialakulhat szülés utáni depresszió, de sok esetben például a párkapcsolat krízisbe kerül, ugye minden gyerekvállalás önmagában krízis, és meginoghat a talaj a párkapcsolat alatt, és az anya könnyen érezheti azt, hogy magára marad reménytelen, a férjét nem érzi maga mellett, és bizony, hogyha kialakul egy depresszió, akkor nincs, ahogy ő a gyerekének azt tükrözze, hogy milyen jó, hogy itt vagy. A gyereknek igazából az állapota nagyon függ az anyának az állapotától. A dezorganizált kötődés esetében lehet arra gondolni, hogy az anyának valamilyen pszichiátriai betegsége is lehet, tehát vagy valami nagyon mély, lehet, hogy ugyancsak dezorganizált kötődés zavara a saját anyjával, és bizony a gyereknek a kötődését nagy mértékben meghatározza a szüleinek a kötődési mintája, tehát az, hogy ők az ő nagyszüleihez, a saját szüleikhez hogyan tudtak kötődni, vagy hogyan nem tudtak kötődni. És így szeretném javasolni a szülőknek, vagy azoknak a pároknak, akik gyerekvállalásra készülnek, hogy az önismeret ebből a szempontból is rendkívül fontos, hogy a saját kötődési mintánkat beazonosítani, mielőtt belekezdünk a gyerekvállalásba. És hogyha úgy érzem, hogy ott gubancok vannak, nehézségek vannak, akkor ezzel dolgozni, ezt amennyiben lehet elengedni, elgyászolni, hogyha erre van szükség, hogy valamennyire a kötődésem szempontjából gyógyultan kerüljek bele a szülői szerepbe, különben meg hát átadom azt, ami nekem van, mert mi mást adhatnék át.
amikor azt látják az emberek, hogy egy anya nem tud örülni a gyerekének, valahogy nem úgy éli meg azt, ahogy az emberek elvárják, hogy neki gyereke született, depressziós, szomorú, elveszettnek látszik, akkor néha nem a megértés szólal meg az emberben, hanem az ítélkezés, hogy hát hogy nem tud örülni, hát ott a gyerek, hát most ilyenkor mit foglalkozik azzal, hogy mi minden van egyéb, hát ott a gyerek, hát annak kell örülni, és így a nő teljesen magára marad a rossz érzéseivel, a problémáival.
Én is úgy látom, hogy ezzel a két év gyereknevelési szabadsággal a környezet a gyereknevelésnek a feladatát és felelősségét még inkább az anyára helyezi, és bizony van egy ilyen elvárás, főleg amikor megszületik egy egészséges gyerek, van egy ilyen elvárás, hogy örülj neki, légy boldog, és például akik jönnek baba látogatni, elsősorban a babával foglalkoznak, jaj, de aranyos, jaj, de édes, és kevésbé az anyának az állapotával, és azt gondolom, hogy az általános tudásban nincsen ez benne eléggé, hogy az anyának kellene elsősorban jó legyen, ahhoz, hogy a babának is jó legyen minden. Említettem korábban ezt a kötődő nevelés irányzatot, és bizony itt van azért három tényező, ami ennek az ismérve. Egyre több anya foglalkozik ezzel, és gyakorolja. Ugye a szoptatás, az igény szerinti szoptatás, akár éveken keresztül, az együtt alvás és a hordozás, tehát ez a három tényező, és itt azt látom, hogy ez kapcsán sok anya egy ilyen keresztüzbe kerül, mert ez a három tényező mondjuk a mi anyáinknak elsőre többnyire idegen. Akár ellenérzésük van ezzel kapcsolatosan, hogy a lányuk akár naponta 25-ször vagy ahányszor kell szoptat, vagy együtt alszik, vagy hogy állandóan hordoz, sőt ezt rossznak is ítélhetik, aminek ha hangot adnak, vagy egyáltalán valamilyen formában kifejezik, akkor az újdonsült édesanyja úgy érezheti, hogy akkor most nekem kinek kell igazat adni, tehát hogy egyrészt van ez a kötődő nevelés a többi anya részéről, meg lehet az ő belső világából is az jönne természetes módon, hogy igen, ne hagyni sírni, szoptatni, amikor csak kéri, és akkor ugyanakkor meg az anyja, vagy az anyósa, vagy a körülötte levő idősebb, esetleg más generációhoz tartozó nők nem így gondolják, és bizony így nagyon nehéz neki helytállni ebben a helyzetben, mert egyrészt nem kapja meg a többi nőtől a segítséget, amire szüksége lenne. Másrészt meg bűntudata lehet azért, hogy nem tud eléggé helytállni. És nagyon fontos, hogy megtanuljuk azt, és talán ez a felnőttségnek az ismérve is, hogy komolyan veszem azt, amit a belsőm diktál. Én nagyon bízok abban, hogy ösztönösen sok édesanyja ráérez arra, hogy az adott helyzetben számukra mi a megfelelő. A saját maga számára és a baba számára. És itt nem véletlenül mondom ezt egyszerre, egyenlő jelet szeretnék tenni a kettő között, mert azt látom, hogy édesanyák hajlamosak vagyunk arra, hogy a babának az igényeit messze előtérbe helyezzük a saját igényeinkhez képest. És bizony, tehát ez, amit már ugye többször említettem, hogy nekem kell jól lenni igazán, hogy a babának is jó legyen. Szeretném azt kihangosítani, hogy talán a tökéletlen kötődési viszonyulás is jobb, mint a bűntudat. Hogyha állandóan marcangolom magam valamiért, akkor ezzel a gyerekemnek is azt üzenem, hogy valami nagyon nincs rendben körülötte, ami engem ennyire nyugtalanít, és ez nem jó, tehát neki sem jó. Ugye a kötődő nevelés kapcsán több anya van, aki igény szerint szoptat, akár éveken keresztül. És hogyha egy olyan édesanyja van például, aki valami miatt nem tud szoptatni, lehet, hogy egyáltalán, lehet, hogy nagyon kevés ideig, lehet, hogy pótolnia kell az anyatejet, akkor neki könnyen lehet bűntudata. És bizony azért látom így a környezet részéről ezt a nyomást, hogy de hát szoptassa, tehát az anyatej a legjobb, ugye mindenhonnan ez folyik, hogy mennyire fontos az anyatejes táplálás. És ez tényleg így van, de vannak helyzetek és helyzetek. És ugye például egy édesanyja már nagyon nyűgnek éli meg a szoptatást. Nagyon rossz érzés számára az, hogy szoptatni. Akkor én azt gondolom, hogy szoptasson akkor rövidebb ideig, de azt jó kedvel. Egy ilyen közös öröm, egy közös boldogságban történjen az, ami történik, és ugyanez az együttalvással, és ugyanez a hordozással, tehát annak a gyereknek nem lesz semmi baja, hogyha egy nap fél órát van hordozva, és mondjuk nem ötöt, amennyiben az anyának az nagy teher. És ugyanígy az együttalvással, tehát biztos vagyok benne, hogy a gyerek számára jó és biztonságot ad. És hogyha nem zavar engem, és mondjuk minket, mint pár nem zavar túlságosan, akkor aludjunk együtt, amennyiben ugye ezt mindannyian szeretjük és élvezzük. De hogyha eljön az a pont, amikor úgy érzem, hogy ez nyűg, nem tudok úgy pihenni, akkor bátran tegyem meg a lépéseket. Én sokkal károsabbnak gondolom azt, hogyha valamit magunkra erőltettünk, és így egyfajta hazug állapot alakul ki tulajdonképpen, nem igaz, nem hiteles. Én ezt a gyerek szempontjából is károsabbnak gondolom, mint az önazonos állapotokat.
Az jut eszembe, hogy például a cicizés, ugye a gyerek, aki már mondjuk iskola érett, még mindig szeret benyúlni az anyukájának a blúzába, és még mindig cicizne, de hogy van az anyában egy rossz érzés most már ezzel kapcsolatban. Néha a lelkiismeret furdalással, de leállítja a gyereket, de van, aki ugye megengedi, és marad a feszültség benne, hogy akkor ez neki nem annyira jó, de nem akar ártani a gyerekkel.
Az anyák egy része, például amikor ugye benyúl a gyerek a blúzzunkba, akkor érzi azt, hogy így is fogalmazott valaki, hogy már egy kisfiúcska nyúlt be, vagy egy kicsit nagyobb kislány, tehát hogy érzi, hogy valahogy elmúlt az a baba korszak, és ez változhat. Lehet, hogy valaki a baba másfél vagy két éves korában érzi ezt, és lehet, hogy valakinél még a 4 éves kor is belefér, de hogy én tényleg azt gondolom, hogy ne erőltessünk magunkra olyat, ami nem jó, mert a gyerek úgyis fogja a jelzéseinket. Tehát, és szerintem nem is szabad hazudni ebből a szempontból, tehát hogy ismerjem el, fogadjam el, hogy ez van bennem. Különben kialakul egyfajta kettőskötés, ez a szakirodalomban gyakran egy ilyen double bind nevű szakkifejezéssel íródott le. Ez azt jelenti, amikor pontosan, hogy a gyerek a szülőben mást feltételez, mint amit kimond, nyíltan fölvállal, például valamilyen szempontból a szülő nem tudja eléggé elfogadni a gyereket, de érzi, hogy ez borzasztó kínos, ezt így nem szabad elmondani, mert ugye ettől sérülhet a gyerek, idézőjelbe teszem, mert hogy, és akkor azt mondja például, hogy szeretlek, de hogy a gyerek tulajdonképpen attól sérül igazán, hogyha azt érzi, hogy igen, azt mondja, hogy szeret, de nem ez van, tehát mögött én valami mást érzek. Szóval nyilván ebben az esetben nem a gyereket kell az én problémáimmal terhelni, például, hogy túl korán jött, vagy kapcsolati problémáim vannak, stb., hanem nekem fölnőttként kell ezzel szembenézni, és ezen dolgozni, ezzel valamit kezdeni. Kötődés és stílusok, meg a kötődés szempontjából összegezve talán a rugalmasság szót emelném ki, és pedig azért, hogyha megfelelő rugalmassággal tudom kezelni ezeket a folyamatokat, akkor könnyebben el tudok egy közös boldogságig jutni, és én azt gondolom, hogy a jó kötődésnek ez a meleg ágya, hogy amennyiben lehet közösen a szülők és a gyerek boldogak legyenek, és ez sokkal fontosabb, mint hogy együtt alszanak, vagy nem, vagy hordoznak, vagy sem, vagy hogy éppen az a gyerek tejporon növekszik, vagy anyatejen.
És ebbe beleférnek a mély repülések is, ugye? Tehát amikor kifárad az ember, amikor mélyen van, amikor úgy érzi, hogy most már tele van a hócipője, tehát hogy ezekbe az állapotokba, ebbe az úgynevezett boldogságba belefér.
Ez nem egy konstans és állandó folyamat, hát inkább ezek ilyen pillanatok szerintem. Persze, hát ez az alap, egy egyéves gyerekkel állandóan fáradtak vagyunk, de fontos talán annak a színnek az érzékelése, amikor már úgy érzem, hogy ez meghaladta a tűrőképességemet, hogy ilyenkor tudjak segítséget kérni, és bizony nagyon fontos ilyenkor egy segítőkész nagymama, szomszédasszony, barátnő, bárki, aki mondjuk egy fél órára, órára átveszi tőlem a gyereket. A gyereknek semmi baja nem lesz ennyi ideig az anya nélkül, és én például el tudok menni, hajat mosni, egy picit magamra figyelni és feltöltődni. A kötődés van talán így a vonal egyik végén, és a másik végén a leválás, mert egy jó kötődésnek a leválás a következménye. És azt is elmondhatjuk, hogy a biztonságos kötődésnek lehet a leválás a következménye. A bizonytalan kötődési formák esetén gyakran inkább elszakadásról beszélünk. Ez a kettő nem egy és ugyanaz. Nagy a különbség. A leválás, ez egy folyamat, amit gyakran a szülő és a gyerek közösen dolgoz ki. Egy állandó kommunikáció, sok-sok beszélgetés, akár sírás, fájdalmak, örömök megélése révén. Az elszakadás pedig ugye a nevében is benne van, egy kapcsolatnak a megszakítása, és ez arról is szól, hogy közösen nem tudták kidolgozni ennek a leválásnak a folyamatát, és sokszor a gyerek lépi meg azt, hogy elszakítja a kapcsolatot a szüleivel, amit hát nem mondanék szerencsésnek, mert hogy nem nehéz arra gondolni, hogy fájdalomból indul, és hogy valószínűleg további fájdalmak és akár sérülések lehetnek a következményei. A leválás esetén, amit említettem...
Ez mikor következik be, vagy mikor kezdődik el?
Ez változik, és... Mindenképpen, hogy mennyire biztonságos a kötődés, ez nagy mértékben meghatározza. Hogyha vannak benne bizonytalanabb elemek, akkor ez jobban elnyúlhat. De hát azért ilyen, ugye 18 év után kulturálisan azért ez itt meghatározott, ugye érettségi után a fiatalok nagy része egyetemre megy, fizikailag eltávolodik a szülőktől, ez segítheti a leválás, de nem feltétlenül. Tehát olyan is van, hogy valaki nagyon sok kilométerre elutazik a szülőktől, de érzelmileg nem tud leválni. Olyan is van, hogy saját családot létesít, és érzelmileg még mindig nem tud leválni. A leválásnak van néhány ismérve, ami szintén egy folyamatnak az eredménye, hogy ezek mennyire fejlődnek, mennyire alakulnak ki. Például ilyen az érzelmi önszabályozás, ami azt jelenti, hogy igen, távol vagyok a szüleimtől, távol vagyok az anyámtól, vannak nehéz helyzetek, de hogy azért ezekkel már valamennyire tudok mit kezdeni, boldogulok. Érzelmileg képes vagyok magamat szabályozni. Ez azt is jelenti, hogy igaz, hogy megélek néha kilengéseket, de képes vagyok arra, hogy magamat valamennyire egyensúlyi állapotban tartsam. Ez az érzelmi önszabályozás. A másik ismérve egy jó leválási folyamatnak a stabil biztonságérzet, tehát már egyedül fiatal felnőttként képes vagyok arra, hogy biztonságban érezzem magam, a saját erőforrásaimra és képességeimre támaszkodva. Tehát már nincsen arra szükségem, hogy a szüleim ott legyenek mellettem, megoldják a problémáimat, megnyugtassanak, én már képes vagyok erre. És nyilván itt az identitásnak az alakulása, hogy ki vagyok, az önazonossági érzet, ugye a serdülőkortól kezdve a fiatal felnőtt koron át, ez egy fő feladat. És hogyha ezekben lépésről lépésre elő tudok lépni, tehát tudom már nagyjából, hogy ki vagyok, nagyjából tudom az érzelmeimet szabályozni, van egyfajta biztonságérzetem, akkor ez mind hozzásegít ahhoz, hogy a szüleimtől egészségesen leváljak. Itt megjegyezném azt, hogy ez a gyerek része, és ugyanennyire fontos az anyai, a szülői rész. Az a gyerek tud leválni a szüleitől, aki úgy érzi, hogyha én eltávolodom, és itt most érzelmi eltávolodásra gondolok, akkor a szüleim, az anyám biztonságban marad. Az a gyerek, aki azt látja, hogy hát én próbálnék távolodni ezt a köldökzsinort, próbálom egy picit így tágítani, de otthon akkor riadalom alakul ki, és azt látom, hogy anyám boldogtalan lesz, kétségbe esik, azt látom, hogy a szüleim amúgy egymással nem tudnak mit kezdeni, hogyha én kirepülök, akkor ezek olyan tényezők, amelyek a gyereket visszarándítják, vagy szakadásra, szakításra késztetik, és lehet azt mondja a gyerek, ha van mondjuk elég erős önazonosság érzete, hogy hát oldjátok még, és akkor én így is megyek. Tehát, hogy a szülőnek is kell ebben segíteni a gyereket, és mivel tud segíteni? Hát ugyanazzal. Ha a gyerek azt látja, hogy anyám, apám jól van, ketten jól vannak, sőt, egymásra találnak, erősödik a kapcsolat, akkor ő így bűntudatmentesebben tud távolodni.
Kovács Réka Rozália, nagyon szépen köszönöm neked a gondolatmenetet. Ennyi fért a mai Cserebogárban. Jövő héten visszatérünk, és a testvérkapcsolatokkal folytatjuk. Én Ila Ildikó vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
Cserebogár. Tanuljunk a bennünk élő gyermektől.